Áldás békesség! Köszöntjük kedves hallgatóinkat! Önök a Budaörsi Református Egyházközség műsorát hallják, Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk címmel. Kedves hallgatóink, a mai műsorunk ismét három részből áll. A hármas szám a Bibliában a teljességet jelképezi. Elsőként Cseri Kálmánnak, a pasaréti gyülekezet lelki pásztorának egy írását olvasok föl, amely aktuális, hiszen közeleg a pünköst. Az írás a pünkösdől szól.
A műsorunk második része egy részlet egy prédikációból, melyet a pápai református teológia oktatója, Zalatnai István mondott el.
A harmadik műsorszámunk a Csendes heti sorozatunknak a folytatása. Eddig a szeretetről volt szó, lezárjuk ezt a témát egy rövid résszel, és utána áttérünk a bizalomra. Minek az ünnepe a pünköst? Sokan nem tudják, még a neve sem árulja el, hiszen a pünkös szó, görögül pentekoszté, egyszerűen csak azt jelenti 50. Vagyis a Krisztus feltámadása, azaz húsvét utáni 50. nap. És mi történt akkor? Jézus mennybe menetele után, húsvét után 40 nappal, nagyon elárulton volt együtt tanítványainak kis csapata. Tanástalanak voltak, nem tudták, mit kell tenniük, féltek, nem tartóztatják el őket is, mint mesterüket. Naponta összejöttek egy barátjuk házában, Jeruzsálemben, és imádkoztak. És ezen a jeles napon, uruk mennybe menetel után 10 nappal, egyszerre különös bátorság töltötte be őket. Éppen a zsidók hálaadás ünnepe volt, és Jeruzsálemben nagyon sokan tartózkodtak távoli országokból is. Ők pedig kimentek az utcára, és olyan erővel prédikáltak, ahogyan csak Jézust hallották, olyan hatalommal gyógyítottak betegeket, ahogy csak tőle látták. Eltűnt szívükből a tanástalanság, bizonytalanság, félelem, és nagy bátorsággal, és az emberek iránti nagy szeretettel hirdették Jézus Krisztus kereszt halálának jelentőségét és feltámadásának tényét. Az emberek közül pedig sokan hittek nekik, megváltozott az életük, és hazatérve ők is hirdették ezt otthon. De az ő szavuknak is hittek sokan, és így történt az, hogy rövid idő alatt kis keresztjén közösségek sokasága jött létre a földközi tenger térségében. Pünköstkor szinte szétfröccsent a Jézusról szóló evangélium, és elindult világhódító útjára. De mi volt az oka annak, hogy a félénk apostolok egyszerre bátor ige hirdetőkké váltak? Ők maguk mondták el később, maga Jézus Krisztus. Jézus testileg már nem volt közöttük, de most teljesedett be, amit ő előre megígért. Erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Judeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig. Testileg már nem volt köztük uruk, mert felment a mennybe, de velük maradt lelkileg. Jézus lelke, szent lelke, a Szentlélek kezdte irányítani őket belülről. Ez egy új tapasztalat volt, de tudták, hogy ő adott nekik gondolatokat. Ő segítette el őket arra az elhatározásra, hogy kimenjenek és prédikáljanak, és ő adta a szájukba a szavakat, ő tette a szavakat igévé, ami megváltoztatta emberek életét. Közben pedig ők maguk csodálkoztak el legjobban azon, hogy íme Jézus így munkálkodik általuk. Így érték át ezt, a Szentlélek eljött, kitöltetett rájuk. Természetesen a Szentlélek léte és munkája nem pünkösdel kezdődött. A Biblia második mondatában már olvasunk róla. A világ teremtése előtt Isten lelke lebegett a vizek felett. Hiszen a Szentlélek maga Isten. Isten, amint éppen cselekszik. A munkában levő Isten. Isten legsajátosabb munkája pedig a teremtés, amikor létrehoz valamit, ami nem volt. A Szentlélek volt jelen a világ teremtésénél is, az egyház születésénél is, és ő munkája az egyes ember újjáteremtését is. Legyen áldott érte. Jóval pünkösd előtt, az Ószövetség idejében is kapták már emberek Isten szent lelkét. Akkor azonban csak egyes kiválasztottaknak adta ő a lelket, bizonyos általa kijelölt nehéz feladatok elvégzésére. Így kapták meg ezt az ajándékot a proféták, egy-egy király vagy más valaki, aki által Isten el akart végezni valamit. Pünkösd óta annyiban más a helyzet, hogy Jézus Krisztus mindenki számára hozzáférhetővé tette ezt az ajándékot, aki hisz ő benne. Aki Jézust hittel befogadja a szívébe, az kapja az ő szent lelkét. A Szentlélek bizonyossá teszi a hívőt arról, hogy Jézusért Isten gyermekévé lett, és visszakapta mindazt a sok jót, amit Istentől elszakadva a bűn miatt elveszítettünk. Az ilyen ember új életet, örök életet kap Istentől, és vezethetővé válik, Isten lelke kezd irányítani. Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Ez történt pünköstkor az apostolokkal. Az az Isten, aki mint mindenható, teremtő és gondviselő atya jelentette ki magát a Szentírásban, egészen közel jött hozzájuk, az ő fiában, Jézus Krisztusban, és pünköstkor ő lépett hozzájuk még közelebb, be egészen a lényükbe, a szívükbe, és belülről kezdte irányítani őket. Ezért lettek félénkekből egyszerre bátrakká, ezért lett olyan mondani valójuk, ami ezrek gondolkozását megváltoztatta, ezért tudtak erővel prédikálni és csodákat is tenni. Jézus élt bennük, az ő lelke által, és ez a Szentlélek változtatta meg őket, és kezdte használni őket mások javára, Isten dicsőségére. A Szentlélek által a hívő ember az élő Krisztussal jut életközösségbe. Mi a lélek gyümölcse? Aki Jézus hittel befogadta, abban az ő élete kezdődik el, ő rá jellemző tulajdonságai lesznek, új természete lesz. Mint egy vadfába beoltott nemes vessző, nemes gyümölcsöt terem. Ez a gyümölcs, mint egy szőlőfürt, a következő szemekből áll. Szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Mik a lélek ajándékai? Olyan képességek, amiket Isten az újjászületett hívőnek ad arra, hogy az Istentől kapott szolgálatait jól el tudja végezni. Ezek nem velünk született természetes adottságok, hanem olyan lelki ajándékok, görög szóval karizmák, amelyeket Isten akarata szerint tudunk szolgálni másoknak. Ezeket nem mi választjuk ki, a Szentlélek adja szabadon, ahogyan akarja, minden emberi közvetítés kézrátétül nélkül is. Nincs olyan kegyelmi ajándék, amit minden hívő kapna. Senki sem kapja mindegyiket, de minden újjászületett hívő kap valamit közülük. A Biblia a Szentlélek munkáját két erőteljes képpel szemlélteti. Ezzel kezdődik a pünkösdi történet leírása. Amikor eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak, ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zugást támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. A szél és tűz gyakran Isten jelenlétére utal. Az egyik Zsoltárban például ezt olvassuk. Jön a mi Istenünk, nem hallgat. Előtte emésztő tűz, körülötte hatalmas szélvihar. Jézus is szélhez hasonlította a Szentlélek munkáját, amikor Nikodémussal beszélgetett. A hasonlat arra utal, hogy a szelet nem látjuk, de a munkáját tapasztaljuk. Isten lelkének a jelenléte sem látható, de munkája, amit az emberekben elvégez, nagyon is valóságos. A szél maga láthatatlan, de bármit meg tud mozgatni. Így a Szentlélek előtt sincs akadály. A legkeményebb szívet is újjáteremti, a legrejtettebb bűnöket is világosságra hozza, a legkétségbe esettebb embert is meg tudja vigasztalni, és új erővel tölti meg. Ahol Isten igéje hangzik, ott mindig munkálkodik Isten lelke is. Egy-egy álmos, alvó gyülekezetet, egyházat is ő tud megeleveníteni. Hiszen Isten az egyházat nem evezős hajónak teremtette, ahol nekünk kellene emberötletekkel erőlködnünk, hanem vitorlásnak, amit a Szentlélek ereje visz előre. A másik kép a tűz. A tűz tisztít. A Szentlélek mutat rá, mi nem nemes az életünkben, és segít megszabadítani minket a salaktól. A tűz világít is. Isten lelke segít tájékozódni az élet őserdejében, elsegít igazi önismeretre, Krisztus ismeretre, és világossá teszi mi Isten terve velünk. És a tűz melegít is. Akik kapták Isten szent lelkét, azokból Isten szeretetének a melege árad. Mi a Krisztus második eljövetelét megelőző időben élünk, amikor a szeretet sokakban meghidegül. Nagy szükség van most olyan újjászületett hívőkre, akikből árad a másokat melegítő szeretet. József Attila kiáltásában sok ember vágya szólal meg. Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, hogy melegednének az emberek, valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, hisz zúzmarás a város, a berek, fagyos kamrák kilincsét felszaggatni és rakni, adjon sok-sok meleget. A szomorú tapasztalat azonban az, hogy nem tudjuk az igazi önzetlen szeretett tűzét megrakni. Isten szent lelke adja ezt is mindazoknak, akik neki engedelmeskednek. Ezért van nekünk is szükségünk Isten szent lelkére. Induljunk el az említett úton, hallgassuk Isten igéjét, valljuk meg neki bűneinket, ragadjuk meg hittel a bűnbocsánatot, fogadjuk be Jézust, és kapni fogjuk a Szentlélek ajándékát. Isten ad szent lelket azoknak, akik engedelmeskednek neki. Akkor majd mi is valljuk személyes meggyőződéssel, amit szép régi hitvallásunk így foglal össze. Mit hiszel a Szentlélekről? Hiszem először, hogy ő az Atyával és a Fiúval egyenlőképpen örök Isten. Másodszor, hogy ő nekem is adatott, engem igaz hit által Krisztusnak, és minden ő jótéteményének részesévé tesz. Vigasztal, és velem marad mindörökké.
Sokan beszélnek új tanokról. békességre, az életre visz, csak kevesen vannak, kik megtalálják, s a többség nem keresi. Menjetek be a szoros kapun, a keskeny út, az életre visz, menjetek be a szoros kapun, ez az út, az életre. Meghalt érte a keresztfán, ő lett a kapu az új életre, hogy ne járja bűn útján. Menjetek be a szoros kapu, a keskeny út az életre visz. Menjetek be a szoros kapu, ez az út az életre visz.
Ezután egy olyan igehirdetés részlet következik, amelyik a mai világ gondjaira, bajaira kitűnően reflektál, aztokat nagyon jól leírja, konkrétan a gazdasági válság, világválsággal kapcsolatos, illetőleg annak a kiváltó okaival, az ember legmélyebb egójával, jényével, tulajdonságaival, motivációival. Bemutatja, hogy a Biblia miként vélekedik ezekről a kérdésekről, és milyen viselkedésmódot sugall nekünk ahhoz, hogy a világ rendje és működőképessége fenntartható legyen.
Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írott első levele 16. részében, az első 4 versben. Ami a szentek javára folyó gyűjtést illeti, ti is úgy cselekedjetek, ahogyan azt Galácia gyülekezeteinek rendeltem. A hét első napján mindegyikőtök tegye félre, és gyűjtse össze azt, ami telik tőle, nehogy akkor történjék a gyűjtés, amikor oda megyek. Amikor pedig megérkezem, azokat, akiket ti alkalmasnak találtok, elküldöm ajánló levéllel, hogy adományotokat elvigyék Jeruzsálembe. Ha pedig érdemes lesz, hogy én is elmenjek, velem együtt fognak jönni. Ennek a levélnek a legvégén az adakozás rendjéről olvashatjuk a most felolvasott néhány mondatot. Ma erről fogunk elmélkedni. Két ok miatt is, akárhogyha a Szentírásból indulunk ki, akár pedig a ma bennünket körülvevő és talán bennünk is meglévő világból, gondolatokból, érzésekből indokolt, hogy erről beszéljünk. Az anyagiakról. Nem kétséges, a bennünket körülvevő világot még a megszokottnál is inkább az anyagiak foglalkoztatják most mindenütt a gazdasági válságról. Az ezzel kapcsolatos aggodalmakról van szó. És természetes, hogy keresztjén hitben élve, az ezekkel kapcsolatos kérdésekkel szembesülve is Isten igéjében kell, hogy választ keressünk. A legelső megfigyelésünk az lehet ezzel a résszel kapcsolatban, hogy ez ennek a levélnek az utolsó részében található, a 16. részében. Pál apostol beszél az anyagiakról, de a levelének a végén. És mind a kettő fontos. Az is, hogy a végén, a legvégén beszél, És az is, hogy de benne van ez a rész ebben az ő legteljesebb mindent felölelő levelében. A végén beszél róla, és nem az elején, ahogy azt a mai gondolkozás, sőt talán általában az emberi gondolkozás teszi, amely úgy gondolja, hogy az első feltétel bármilyen ügy kapcsán az, hogy az anyagiak rendelkezésre álljanak. Az évet költségvetéssel kell kezdeni. Bármilyen ügynek neki indulunk, először az anyagiak kell, hogy rendelkezésre álljanak. Hát itt az idősebbek biztos emlékeznek még, hogy mennyiszer tanították, ugye, még a régi rendszerben azt, hogy ugye gazdasági alap van, és minden más egyéb arra épül föl. Azt hiszem, nem gondoltuk volna, hogy amikor lesz egy rendszerváltozás, akkor utána talán még inkább ez fog érvényesülni, nem hivatalos ideológiaként hirdetve, hanem a valóságban. Úgy tűnik, minden arról szól, hogy a lényeg az a pénz, a lényeg az a gazdaság. Ez az első, amivel foglalkozni kell. Aztán utána minden más sorra kerülhet. Nos, Isten igéjének tanítása szerint fordítva van ez a sorrend. Az anyagiak eszköznek minősülnek. És az eszközt mindig meg kell, hogy előzze a cél. Ha ezt a kettőt felcseréljük, abból káosz és romlás lehet csak. Jézus egyetlen mondatban ezt úgy fogalmazta meg, hogy keressétek először Isten országát, és azután minden egyéb megadatik néktek. Az első részben nem az anyagiakról, nem a pénzről van szó, és még a második és a harmadikban sem, hanem az utolsóban, a 16-ban. De ott viszont szó van róla. Vagyis az is tévedés, amikor egyesek talán érthető módon megcsömörölvén a világnak jelenlegi állapotjától, megpróbálván hátat fordítani annak a világnak, amelyben ugye mindent a pénz mozgat, money makes the world go round, megunván ezt a világot, teljességgel ki akarnak vonulni belőle, és nem akarnak tudomást venni erről a vonatkozásáról. Nos, ezt a gondolkozást is cáfolja Isten igéje, pusztán az a tény, hogy ennek a levélnek a 16. részében ugyan, de ott beszél Pál apostol az anyagiakról. Beszél az anyagiakról oly módon, hogy adományt, pénzt kér a szentek számára. A szentek számára egyébként gyakorlatilag a jeruzsálemi gyülekezetet jelenti, és legalábbis nagy valószínűséggel különösképpen azért van szükség most adományokra, mert egy igen nagy éhínség sújtotta nem sokkal korábban ezt a területet. Az apostolok cselekedetéről írott könyvben ennek a háttéréről is lehet olvasni. Ami a számunkra most különösképpen fontos, az az, hogy az anyagiakkal való foglalkozásnak a központjában az adás, ha tetszik, a kiadás van, és nem pedig a bevétel. Ahogyan az eszköznek nem szabad felcserélni a céllal való viszonyát, úgy itt is világos kell, hogy legyen, hogy bármennyire is igaz, hogy kiadni csak azt lehet, amit az ember már bevételezett, a gondolkozásban, az életünknek a logikájában természetes módon, az elmondottakból fakadólag, az kell, hogy a központban legyen, hogy mi az, amit szolgálni kell azzal a pénzzel. Mi az a szent dolog? Mi az a szent és jó ügy, amire Pál apostol pénzt kér? Ugye világos? Nem azt mondja, hogy adakozzatok, és aztán majd fogunk mi nagyon jó célokat találni. Bőségesen tudunk, akármennyi pénzt összeadtok, majd mi találunk hozzá jó célokat. Nem, hanem azt mondja, hogy van egy cél. Van egy szent dolog, és annak érdekében van szükség ilyen eszközökre is. A szent dolgok miatt. Azoknak a szolgálatában van szükség pénzre is. Úgy is értendő ez, hogy nem azt tanítja itt Isten igéje, hogy a szent dolgok után van létjogosultságuk valamilyen nem szent dolgoknak is. Azért a profán anyagiakat sem szabad teljesen elfeledni, hát ennyi engedékenység igazán lehet bennünk, hogy ennek is valami kis helyet szorítsunk. Nem ezt mondja. Nem a szent dolgok helyett ellenére, még csak nem is azok mellett van szükség anyagiakra, hanem azokból fakadólag. Azokért, azoknak az érdekében. Arról is világos gondolatokat olvashatunk, hogy milyen módon kell a gyülekezetnek bánnia az anyagiakkal. Azt mondja Pál apostol, hogy mindenki tegye félre a hét első napján azt, amit tud. Míg a Károli fordításban külön szerepel az a szó, hogy magánál. Egész világos, itt nem arról van szó, hogy mindenki azonnal mindent vigyen be a közösség elé, és mutassa fel, hanem arról, hogy elsőként saját maga, saját magában hozzon egy döntést. És csodálatos, szép jelzése van ennek a gondolatnak Pál apostolnál. Arra utal, hogy az ezzel kapcsolatos döntéseket az embernek a szíve mélyén kell meghoznia. Azt mondja Pál apostol, hogy az anyagiakkal való foglalkozás is a lelki életnek, a legbelsőbb életnek a része. Talán sokan látták a Luther Mártonról készült filmet, és abban a nagyszerű jelenetet, ahogy ugye megjelennek a bűnbocsánat cédulákat árulók, ugye a tetszelék. És tényleg nagyon hatásosan csinálják, úgy tényleg sok pénzt össze lehet szedni. Az ember arra is gondolhat, hogy azért a mai világnak a módszerei a lényegét tekintve 500 évvel ezelőtt is megvoltak. Voltak nagyon hozzáértő emberek. Tudták, hogy hogyan lehet ott kikényszeríteni bizonyos adományokat. Ennek az ellenkezőjét tanítja Pál apostol. Az anyagiak is a lelki életünknek a részét jelentik, és hát Pál apostol az, aki a legjobban hangsúlyozza a keresztény életnek, a keresztény embernek a szabadságát. Csak a teljes szabadság az, aminek az összefüggésében erről a kérdésről beszélni lehet. A lelki élet részeként teljes szabadságban kell erről döntést hozni. De ennek ellenére az a helyes, hogyha ennek is van egy rendje. Azt mondja, hogy a hét első napján. Ugye érdekes, azt mondja, hogy ez senki számára nem lesz nyilvánvaló, nem az történik, a hét első napján egyébként ugye az a vasárnap volt, meg ma is még a keresztény felfogás szerint az első nap a vasárnap, nem azt mondja, hogy akkor mindjárt minden vasárnap oda kell vinni, és az láthatóvá kell, hogy váljon. Saját maga számára az embernek mindenben rendet kell formálnia. Ennek részét jelentik a rendezett anyagiak is. A családban is, meg a gyülekezetben is meg az országban is, meg a világ gazdaságban is. Talán ez a gondolkozás elkerülhetővé tenni a tragikus hitelválságokat is. És végül ezeket az adományokat Jeruzsálembe kiválasztottak, hangsúlyosan kiválasztott emberek fogják elvinni. Talán a legnagyobb megtiszteltetés, ami érhetett akkor korintusi gyülekezeti tagokat, az volt, hogy ha ők vihették azt az adományt oda a szent városba. Nagyon nagy méltóság az, Pál apostol szerint, hogyha egy gyülekezet, egy közösség erre válasz ki, erre méltat embereket, hogy annak a közösségnek a hála áldozatát elvigye, felvigye oda Jeruzsálembe. Mert hogy az is nagy méltóság, az is nagy magasság, hogyha valaki a saját lelkében jut el addig a pontig, amit az adakozás jelent. Az adakozó életig. Mit is visznek ezek a kiválasztott korintusiak Jeruzsálembe? Hát úgy olvassuk, hogy adományt, Károlinál úgy van, hogy ajándékot, mert hogy bizony kínban van a fordító, mert nem tudjuk jól lefordítani azt, hogy Háriszt visznek. Harisz hyminkaid eiréné. Kegyenem néktek és békesség. Olvassuk majdnem minden pári levélnek az elején. Ez a szó szerepel itt. Az a kegyelem, ami az Istennek a első jelentésben a kedvességét jelenti. Hogy rámosolyog az emberre. Amit pedig a kiválasztottak Jeruzsálembe fognak vinni, az az embernek a visszamosolygása az Istenre, és a rámosolygása a többi emberre. Az, ami a lelkéből, a megváltozott lelkéből, a megnemesedett, a felemelkedett, a megszentelt lelkéből fakad. Az a mozdulat, ami elindul Korintusból Jeruzsálem felé. És viszik a kiválasztottak, a magasra fölérkezettek, viszik az adakozó, adományozó emberi cselekedetnek az eredményét.
Isten gondviselése. Ezért mondom nektek, ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek és mit ígyatok, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok. Nem többe az élet a tápláléknál és a test ruházatánál. Nézzétek meg az égi madarakat. Nem vetnek, nem is aratnak, csődbe sem takarnak, és mennyei atyátok eltartja őket. Nem vagytok-e ti sokkal értékesebbek náluk. Aggódásával pedig ki tudná közületek meghosszabbítani életét csak egy arasznyival is. Mit aggódtok a ruházatért is? Figyeljétek meg a mezei liliomokat, hogyan növekednek. Nem fáradoznak és nem fonnak. De mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül akár csak egy is. Ha pedig a mezőfüvét, amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, így öltözteti az Isten nem sokkal inkább titeket, kicsiny hitűek. Ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok, mit tegyünk, vagy mit igyunk, vagy mit öltsünk magunkra. Mindezt a pogányok kérdezgetik, a ti mennyei atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van mindenre. De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. Elég minden napnak a maga baja.
Most pedig következik műsorunk utolsó része. Ez egy részlet a tavalyi csendesetünkről, a szeretetről és a bizalomról szól.
Amire még mindenképpen érdemes figyelni Jézus lényében és szeretetében, az az, hogy milyen nagy harmónia volt a szavai és a tettei között. Hiszen nagyon sokat tanított, sok mindenről tanított és sok mindenre buzdított bennünket, de ezeket ő maga is cselekedte. És milyen messze van ettől igazából a kereszténység, de tulajdonképpen már ott az a kereszténység is, hiszen János apostolnak már ezt kellett írnia az első levelében, olvashatjuk, hogy gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és valóságosan. Jézus tehát cselekedetekben mutatta meg az ő szeretetét, úgy mutatta meg, hogy gyakorlatilag ő mindig adott. Adott bocsánatot, adott vigasztalást, adott eligazítást, felszabadulást, gyógyítást. És legvégül pedig odaadta az ő még fiatal és virágzó életét a Golgotai keresztre, azért, hogy nekünk üdvösségünk lehessen. De éppen ebből érthetjük meg igazán azt, hogy tulajdonképpen a szeretet és az adás az valahol egyet jelent. Vagy azt is mondhatnám, hogy az igazi szeretet az egyenlő az áldozattal. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért, mondta Jézus. És hogyha lehet a kereszténységgel kapcsolatban fokozatokról beszélni, akkor talán a kereszténységnek, vagy ennek a bizonyos iskolának, Isten iskolájának, amiben mi beiratkozhatunk és járhatunk, egy egészen felső foka az, amikor már a mi életünkben is megvalósulhat ez. Az, amit Jézus úgy fogalmazott meg, hogy nem akarom megtartani magamnak az életemet, hanem érette tényleg oda tudom adni. Tudok igazán szolgálni. Azt mondhatjuk, hogy Isten és Jézus Krisztus, akiben Isten testet öltött, tényleg bőkezően osztogatta a maga ajándékait és áldásait. És a szeretetnek ez is egy ilyen eleme vagy megnyilvánulása, ez a bőkezűség. És ez nyilván vonatkozhat az anyagiakra is, hogy ne legyünk fukarok, hanem bőkezőek, de vonatkozik ez a szellemiekre is, megint csak vonatkozik az időnkre, a figyelmünkre, a törődésünkre, hogy lehetünk mi is bőkezőek. Hogyha ez hiányzik, akkor lép föl igazából a hálátlanság. És ez megint kapcsolódik ahhoz, amikor azt mondtam, hogy ha természetessé válik a kapcsolat, meg természetessé válik, hogy a másik fél az ad, a másik fél az megbocsát, akkor ott nagyon könnyen megjelenik már a hálátlanság is. Hogy én mindig csak elfogadok, egyre természetesebbnek tartom, hogy én kapok, és már nem is érzem azt, hogy legalább meg kéne köszönnöm, nem is érzem azt, hogy azért én is adhatnék, és viszonozhatnám, sőt, adott esetben adhatnék többet, mint amennyit ő ad. Ha hiányzik a bőkezőség, hát akkor figyeltő meg a kicsinyesség. Az értelmező kézi szótár szerint a kicsinyesség azt jelenti, hogy valaki a jelentéktelen dolgokra szentel nagy figyelmet, az igazán fontosak kárára és azok helyett. És a jelentéktelenek a bőségesek és jelentősek gátjába állnak. ez a kicsinyes lelkület, hogyha belegondolunk, akkor talán nagyon sokszor éppen a feszültségeinknek, meg a veszekedéseinknek az oka. Amikor ilyen apró dolgokon tudunk összeveszni, és tulajdonképpen valami ilyesmi szokott ugye előfordulni a hétköznapokban sokszor, hogy nem annyira nagy dolgokon, hanem olyan kisebb, apró dolgokon. Mondjuk, hogy miért nem vitted már le a szemedet, és akkor jön a vitatkozás, hogy te miért nem, meg én miért nem, meg én ezt csináltam, meg te azt csináltad, meg stb., miközben ehelyett megtörténhetne az, hogy az egyik fölkapja, és leszalad vele 2 perc alatt, és mégis sokszor mennyi időbe telik, míg mondjuk egy szemetes kuka vagy edény az oda kerül, vagy annak a tartalma, ahová kell. Nagyon fontos, és olyan jó lenne, hogyha megtanulnánk azt, hogy tényleg tudjunk bőkezőek lenni, és előzékenyek az adásban, a másik fél megajándékozásában. És ez megint csak itt a gyülekezeten belül is. Hogy ne mindig csak várjak, ne úgy üljek be istentiszteletre, ne úgy üljek be gyülekezeti alkalomra, ne úgy jöjjek el csendes hétre mondjuk, hogy én csak várom, hogy a többiek kiszolgáljanak engem. Hogy a többiek adjanak nekem valamit. Mert biztos, hogyha szeretnék hozzájárulni ahhoz, hogy az a csendes hét, az a gyülekezeti alkalom, vagy a gyülekezet élete tartalmasabb, szebb lehessen, gazdagabb, akkor Isten megmutatja, hogy mivel tudok hozzájárulni, mi az, amit én meg tudok tenni. Még akkor is, hogyha nyilván vannak szervezők, akiknek megvan a maga feladata, és azt nem veheti át bárki, de találhatunk módot arra, hogy hozzájárulhassunk ahhoz, hogy tényleg szeretetben telhessen el, és tényleg jól érezhessük magunkat. Végül pedig még szólni szeretnék Jézus szeretete titkáról, mert ez nagyon fontos számunkra. Nagyon fontos ahhoz, hogy tényleg mi is megtanulhassuk ezt a Jézusi szeretetet, és gyakorolhassuk ezt a Jézusi szeretetet. Miért is tudott Jézus így szeretni? Na, talán erre azt mondanánk, hogy hát azért már az Isten fia volt. De olvashatunk egy ilyen mondatot, Jézusnak a szájából hangzott el, János evangéliumában található: ahogy engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket. És ebből a mondatból az sejthető, azt is megérthetjük, hogy Jézus szeretetének a forrása gyakorlatilag az Atya szeretete. Tehát az Atya iránta való szeretete. Azért tudott Jézus is szeretni, mert volt miből szeretnie. És mi is csak akkor tudunk igazán szeretni, ha van miből szeretni, nekünk pedig úgy lesz miből szeretni, ha legelőször engedjük, hogy Jézus bennünket szeressen. És itt van az egésznek a titka, enélkül nem fog menni, ne is kezdjünk bele, hogy megpróbáljunk úgy szeretni, ahogyan itt hallottuk, hogy Jézus hogyan szeretett, mert nem fog menni. De hogyha azt megengedjük, és napról napra újra és újra kérjük, hogy Jézus tényleg szerethessen úgy, ahogyan ő akar, és megajándékozhasson, és szolgálhasson, és munkálkodhasson a lelke által bennünk, akkor így menni fog. Hát én kívánom ezt, hogy tárjuk ki a szívünket nagyon, és engedjük, hogy Jézus szerethessen bennünket. Ezen a mai napon is, egész héten is, hogy aztán hatással lehessen ez az életünk további folytatására is. napunknak a témája a bizalom. Mózes első könyve 3. fejezetéből szeretnék egy szakaszt felolvasni ehhez. A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei állatnál, amelyet az Úristen alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól. Csak ugyan azt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek. Az asszony így felelt a kígyónak. A kert fáinak gyümölcséből ehetünk. Csak annak a fának a gyümölcséről, amely a kert közepén van, mondta Isten, nem ehettek abból, ne is érintsétek, mert meghaltok. De a kígyó ezt mondta az asszonynak. De hogy haltok meg? Hanem jól tudja Isten, hogy ha esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint Isten. Tudni fogjátok, mi a jó, és mi a rossz. Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, mert csábítja a szemet, meg kívánatos is az a fa, mert okossá tesz. Szakított a gyümölcséből, evett, majd adott a vele lévő férjének is, és ő is evett. Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mezítelenek. Ezért fügefa leveleket fűztek össze, és ágyék kötőket készítettek maguknak. Amikor azonban meghallották az Úristen hangját, amint szellős alkonyatkor járkelt a kertben, elrejtőzött az ember és felesége az Úristen elől a kert fái között. De az Úristen kiáltott az embernek, és ezt kérdezte. Hol vagy? Az ember így felelt. Meghallottam hangodat a kertben, és megijedtem, mert mezítelen vagyok. Ezért rejtőztem el. Az Isten erre azt kérdezte. Ki mondta meg neked, hogy mezítelen vagy? Talán arról a fáról ettél, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél? Az ember így felelt. Az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, és így ettem. Akkor az Úristen ezt kérdezte az asszonytól. Mit tettél? Az asszony így felelt. A kígyó szedett rá, azért ettem. Az elmúlt napokon már volt itt szó arról, hogy Isten úgy teremtett meg bennünket, embereket, hogy a vele való közösségben érezhetjük magunkat igazán jól. Tehát a vele való közösségre, és aztán ezen keresztül az egymással való közösségre teremtett bennünket, ami azt jelenti, hogy társas lények vagyunk, tehát kapcsolatra teremtett emberek vagyunk. Az is elhangzott már itt, hogy úgy teremtette Isten az embert, hogy a maga képére és hasonlatosságára, ami azt jelenti, hogy mi vagyunk a teremmények közül egyedül azok, akik tényleg így élhetünk, hogy kapcsolatban Istennel, és igazán kapcsolatban egymással. Azt is hallhattuk már, hogy a férfi és a nő együtt képviseli Istent, azt a szeretett közösséget, amely a Szent Háromság Istenben van, vagyis hát ez lenne a jó, és ez a küldetésünk, feladatunk, illetve ez a csodálatos lehetőségünk, így is mondhatnám, vagy kiváltságunk, hogy megjeleníthetjük, beleélhetjük így módon ebbe a világba az Isten szeretetét. Most ebben a történetben, amely hangzott hozzánk Mózes első könyve 3. fejezetéből, a folytatást láthatjuk. És azért olvastam most ezt, mert pontosan a mai napi témánkhoz nagyon is kapcsolódik, hiszen azt láthatjuk, hogy valahol a bizalom volt az a pont, amelyen tulajdonképpen a kísértő támadt. Érdemes szinte mondatról mondatra végig gondolni ezt a történetet, hogy ki mit mondott. Megjelent tehát a kísértő, ugye a kígyó képében, és felteszi az asszonynak a kérdést, csak ugyan azt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek? Mi ez a kérdés igazából, amit feltesz itt a kígyó, hogyha a tartalmára gondolunk? Isten tényleg ezt mondta, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehetnek? Nem ezt mondta, hiszen odaadta nekik az édenkertnek minden fáját, hogy vehetnek mindegyik fáról, szakíthatnak a gyümölcsükből, és élvezhetik azokat. Egyetlen egy fa van, amelyről nem szakíthattak, a gonosz és a jó tudásának a fája, vagyis az erkölcsi ítéletet Isten a saját kezébe tartotta, magának tartotta fenn. Tehát tulajdonképpen, amit itt megfogalmaz a kísértő, az igazából hazugság. Megkérdőjelezi azt, amit az Isten mondott. A probléma az, hogy az asszony egyáltalán szóba állt a kísértővel, mert jobb lett volna, ha nem is áll vele szóba. De ő, mint egy Istent is védelmezve, elkezdi magyarázni a helyzetet, hogy ehetünk a kert fáinak gyümölcséből, csak annak a fának a gyümölcséről, amely a kert közepén van, mondta Isten, hogy nem ehettek abból, ne is érintsétek, mert meghaltok. Jön a következő mondat a kísértő szájából, de hogy haltok meg. Vagyis amire Isten ugye azt mondja, hogy így lesz, annak pont az ellenkezőjét állítja már itt a kísértő, hogy hát nem kell komolyan venni, amit Isten mondott, mert úgysem úgy lesz, nem fogtok ti meghalni. És aztán a folytatás az megint különösképpen is izgalmas, hanem jól tudja Isten, hogyha esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Tudni fogjátok, mi a jó, és mi a rossz. És ezzel igazából már olyan dolgot mondott a kísértő, amivel Évában tulajdonképpen az Istenbe vetett bizalmat ingathatja meg, mert hogy valami olyasmit sugal ez, amit a kísértő mondott, hogy minthogyha Isten irigy lenne. Nem akarja, hogy olyanok legyetek, mint ő. Tehát valami jót az Isten tőletek irigyel, tőletek el akar szárni. Márpedig, hogyha az Isten ilyen Isten, ez már a következő gondolat lehet, hát akkor igazából ő nem is jó Isten. Hát az Isten, ha jó, már pedig ugye Istenről azért általában ezt így el lehet fogadni, hát ha jó az Isten, akkor nem irigy. Ha meg irigy, akkor nem lehet jó az Isten. És hogyha nem jó az Isten, hát akkor itt jön az a pont, hogy akkor igazából én hogyan bízhatok meg benne, és hogyan bízhatom rá az életemet. Hogyha ő igazából nem is jó Isten. És itt látjuk azt, hogy sikerül is elérni a sátánnak azt, ami a célja volt, hogy megingassa, aláássa ezt a bizalmi kapcsolatot, amely azelőtt fönt állt Éva, Ádám és Isten között, tehát egyáltalán az ember és Isten között. Most már nem tud úgy bízni Éva, és nem tud úgy bízni aztán Ádám sem az Istenben, utána már oda kerülhet Isten minden egyes mondata utána egy kérdőjel, hogy tényleg úgy van? Valóban úgy van? Szabad ezt nekem komolyan vennem? El kell ezt nekem fogadnom? És aztán már nem tud úgy bízni az ember, tehát tulajdonképpen a bizalmát vonja meg, ezért is szoktuk azt mondani, hogy itt az Édenkertben az történt, hogy az ember megvonta Istentől a bizalmát. Mert azt gondolta, hogy ha az Isten tényleg ilyen Isten, akkor jobb lesz, ha én élem az életemet úgy, ahogy én azt jónak látom. És elindult az ember a maga feje után. Ez a történet azonban azt is elintárja, hogy mi lett a következménye ennek. Amikor azonban meghallották az Úristen hangját, amint szellős alkonyatkor járkelt a kertben, elrejtőzött az ember és a felesége az Úristen elől a kert fái között. De az Úristen kiáltott az embernek, és ezt kérdezte, hol vagy? Az ember így felelt, meghallottam hangodat a kertben is, megijedtem, mert mezítelen vagyok, ezért rejtőztem el. Ezek a szavak, amik csak itt ennek a mondatnak a végén vannak, ezek is nagyon sokat mondók. Megijedtem. Megjelenik az ember életében a félelem. Az első ember pár abban a bizalmi kapcsolatban, szeretett kapcsolatban, amire Isten teremtette őket, és amiben egészen a bűn esetig voltak, tehát eddig az esetig, nem ismerte a félelmet. És most pedig pontosan attól ijed meg, akit pedig addig tényleg tisztelt és szeretett, akivel bizalmi kapcsolatban volt, most attól fél, elrejtőzik. Ez is sokat mondó, hiszen hány ember rejtőzködik ma is valamilyen formában. Nem biztos, hogy a bokrok közé vagy a fák közé rejtőzik, de valami mögé, vagy valamilyen helyzetbe, vagy valahová elrejtőzik.
Kedves hallgatóink, mai műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Szívesen látjuk, és egyben hívjuk Önöket templomunkba, mely a Clementis László utca 5-ös szám alatt található itt Budaörsön, nem messze a templom tértől. A rendszeres alkalmainkról és a gyülekezetünkről sok más információt tudhatnak meg honlapunkról, melynek címe www.refbudaors.hu. Várjuk műsorunkkal kapcsolatos észrevételeiket, kérdéseiket a 415-205-ös telefonszámon és a levelek@refbudaors.hu elektronikus levélcímen. Áldás békesség, a viszonthallásra!